15. Nem lehetett kiszámítani medve viselkedését. A húsvéti szabadságról visszafelé utazva néhányan a vészféket mustrágattuk a peronon. Merényi egy ideig komoly arccal méregette, aztán gondolt valamit magában, és megváltozott, gúnyos mosollyal tarkón legyintette a varjút. No, varjú, meg mered húzni? Varjú vigyorgott, törte az eszét, hogy mit csinálhatna. Merényi áthárította rá a bátorság, gyávaság kérdését, s ezt nem lehetett visszahárítani. Megmered húzni? Mi? A varjú röhécselt, szétnézett. A vészféket senki sem merte meghúzni soha. Éppen ez volt a különössége. Ötten, hatan álltunk a kocsi végében. Medve szinte végszóra lépett ki a vécéből. A varjú nyomban odaszólt neki. Mi az? Hallom, te megmered húzni a vészféket. Medve vállat vont. Hallom, hogy te milyen bátor vagy, folytatta a varjú. Medve be akart menni, de most már nem engedték. Hát fogadjunk, hogy nem mered meghúzni, mondta hirtelen a varjú. Fogadjunk 10 ficsbe. Hagyjatok, mondta medve. Nem tudott átmenni Homola és Merényi közt, nem engedték. Mi az? Nem mersz fogadni sem? Nézte őt gúnyosan a varjú. Nem. Óhó, az nem úgy van. Erőszakkal megfogta a kezét és megrázta. 10 ficc, mondta. Ha nem mered meghúzni, tanúk vagytok. Homola bólintott. Merényi is mellékesen. Érvényes a fogadás. Olcsó kis pimaszkodás volt az egész, de medve tudta, hogy a 10 000 koronát be fogják hajtani rajta. Pokoli dühbe jött váratlanul, félrelökte a varjút, és megrántotta a vészféket. A nyílt pályán robogó gyors vonat szakadatlan sziszegéssel fékezni kezdett, és lassan megállt. Illetve amikor már azt hittük, hogy szép simán megállt, hirtelen rászkódott egyet, előre-hátra, szinte mozgás nélkül, egy helyben, de rettenetes erővel, és csak azután csöndesedett el. Merényék egy szempillantás alatt eltűntek. Medve feleszmélt, és nagyon megijedt. A töltés mentén 2 egyenruhás vasutas közeledett futva. Medve önkéntelenül kinyitotta az ajtót, mire az egyikük megtorpant, és felnézett ránk. Zsoldos rángatta medvét hátra, de már késő volt. Megvolt a medve én is. Marha! Sugta medvének meggyőződéssel. Zsoldos rimánkodni kezdett a kalauzoknak, hogy ne jelentsék a dolgot. Mérgesek voltak, de határozatlanul nézegettek hármunkat. Ha meg tudták húzni, mondta végre az egyikük, akkor most másszanak is be a kocsi alá. A másik legyintett, leugrott, és eltűnt a vagon alatt. Sulcéra gondolta. Mi lesz ebből, ha kiderül? Menotti százados utazott velünk, ő persze nem volt veszélyes. A vasutas, aki visszaigazította a vészféket, felszállt hozzánk. Baleset is történhetett volna, mondta szemreányóan. Hát hogy lehet ilyesmit csinálni, kérem? Baromságból, mondta Zsoldos. Most meg vannak ijedve, ugye? Mondta a vasutas elmosolyodva. Na jó, hát majd elsimítjuk, ha lehet. Ilyen szerencséje volt medvének. A szerelvény meglódult. Megindultunk lassan. A vasutas elment előre a mozdony felé. Borotvált arca volt néhány éles ránccal, de fiatalos az ősz halántékához képest. Menotti százados mégis megtudta valahogyan, és tartott egy kis prédikációt. Felháborodással kezdte, beletévedt a mértéktartó kifejezéseibe, s a hallatlan csirkefogóságból megfontolatlan cselekedet lett, majd negyedévesekhez nem élő gyerekesség, végül a vasúti szabályzat megsértése, amely súlyos pénzbírsággal járt volna, ha a vonat kísérő személyzet nem olyan toleráns, hogy eltekint a jegyzőkönyv felvételétől. Közben egy hasonló esetet említett meg, aminek szemtanúja volt a szibériai vasútvonalon, s Kolláltó ügyesen közbevágott, aztán mások is, és Menotti egyszerre azon kapta magát, hogy derűsen meséli nekünk a hadifogságát és a szökését, mint már számtalanszor. Ezzel mindig el tudtuk terelni a figyelmet feleltetésről, kínos témákról. Minden hája megkent, agyafúrt módszer volt ez, és hogy Menotti véletlenül szívesen mesélt, s mi szerettük hallgatni, az nem tartozott ide. Medvéd végül eleresztette. Borítsunk fátylat a dologra, minthogy nem nagy dicsőség ránk nézve, mondta, és átment a harmadévesek kocsijába. Én dicsőségnek tartottam. Kivált, miután ilyen csodásan megúszta medve. A varjú fölényes félmosollyal lépett oda medvéhez. Szokott megvető hangján kezdett gúnyolódni vele, és pukkatozva felfelnevetett. Állat, valag! Kijelentette, hogy nem érvényes a fogadás, mert nem volt elvágva. Ez külön nagyon élvezte, holott senki sem képzelt egy pillanatig sem, hogy meg fogja adni medvének a 10 ficset. Medve sem. A varjú dicsősége azonban ezzel is nagyobb lett. Izzott, sugárzott róla a biztonság, hogy ez a vészfék meghúzás is az ő teljes diadalával zárult. Nem szillelte. Szentül hitt önmagában, ez volt a varjú titka. Tudta, hogy remek fickó. Őt aztán nem főzi le senki. Korán keljen fel, aki. És kus, sok balfék. Most is jól kitolt medvével. Átmentem a másik szakaszba. Féltem a varjútól. Néha már remegett a kezem a tehetetlen indulattól. Hiszen merényék mindnyájan ugyanilyen pökhendi, rendíthetetlen önbizalommal hittek saját dicsőségükben, mégis azt éreztem, hogy titokban ők is félnek a varjú alattomosságától, s ennek köszönheti szinte rejtélyes hatalmát. Gereben Énok is átjött utánam. Látta, hogy Orbán Elemér mellé ültem le, odaült hát Orbán másik oldalára. Gerebentől nem féltem. Nemrég tanultam meg ezt, és jó érzés volt. Igaz, ugyan gondoltam, hogy Gereben például egyáltalán nem fél a varjútól, legalábbis nem úgy, mint én, és semmi esetre sem lehetett észrevenni rajta. Nyílt szemmel bámult a varjúra, figyelte, mulattatta őt, amit csinált, szinte gyanútlanul nevetett a dolgain. Gerebenből tulajdonképpen hiányzott a durvaság. Csak sokszor elragadta őt a jókedve. Mindig azt leste, hogy lehet-e valami nevetni. Most is azért ült mellénk. Jól telt el a szabadságod, Elemér? Fordult Orbánhoz, aki a táskáját rendezgette. Gereben komoly, áll udvarias képet vágott, és intett nekem a szemöldökével, és ahogy rám villant a szeme, előlegezett nevetés csillogott benne. Orbánból jobb híján mindig ki lehetett facsarni egy kis szórakozást. Muján kezdett pislogni, és nyugtalanul morgott valamit. Hagyjatok, eredjetek innen, no! Már akkor megijedtem, amikor én odaültem melléje, pedig csupán szórakozottságomban ültem le, s rá se néztem. Beletúrtam a táskájába. Ne segítsünk, Elemér, kérdeztem szívélyesen. Egy nagy zacskó Jonatán almát találtam. Kivettem egyet, és elindultam vele, mert tudtam, hogy zsugoriságában kapkodni fog utána. Így is történt. Aztán dobálódzni kezdtünk Orbán almájával. Bejött burger és homola. Ők is kiszedtek az acskóból egy-egy almát, s dobálgattuk körbe egymásnak a padok fölött oszlopok között. Orbán kétségbe esve leült, de hamarosan megint felállt és ugrált, kapkodott az almái után. Merényi is megjelent, s persze rögtön beszállt a játékba. 4 alma, 5 alma, egyre több alma röpködött egyszerre a levegőben, s egyre gyorsabban. Homola terpeszállásban állt a választóajtó előtt, kifejezéstelen tekintettel maga elé meredve, leesett álla. Teljesen mozdulatlan volt, csak a 2 karja járt felle. Bamba merevségét meghazudtolt a pokoli biztonsága. Felnyúlt a levegőbe, és lehúzott egy repülőalmát, dobta tovább. Burger szemben állt vele, háttal a másik ajtónak. Egész teste, vörös feje, karja, lába remegett a feszült figyelemtől, mintha ügyetlen volna, holott egyet sem hibázott el, és hihetetlenül rövid mozdulatokkal dolgozott. Merényi nekem dobta az almákat, a másik sarokból, s persze ő sem hibázott soha. Jobb kézzel kapta el, villámgyorsan áttette a bal kezébe, alulról pöckölte szinte felém, de Burgerral ellentétben látszólag mellékesen, figyelmetlenül. Én felálltam a padra, mint Gereben, s a csomagtartó fölött dobtam neki minden második almát. Ütemesen hajlongtunk, egyet fönt, egyet alul. Gyorsult a játék. Merényi gyorsította, cikáztak az almák keresztbe, kasul, csattant a tenyeremen, fordultam, jött a másik, tovább-tovább az ötszögben, robogott velünk a vonat. Jól ellabdázgattunk így. Bognár várt bennünket az állomáson. Sorakozónál hallom, ahogy azt mondja Szent Iványi, Schulze elment tőlünk. Mi? Kérdi Szabó Gerzsa. Nem hallottátok? Jutasra vezényelték. Kicsodát? Kérdeztem. Néztem balra, néztem jobbra, mindenki pusmogott. Zsoldost kerestem a szememmel. A szekerek már megindultak. Drág végigfutott az arcvonal előtt. Menotti távolabb állt, várta a létszámjelentést. Ezt most nem Zsoldos találta ki. Estére már bizonyosat tudtunk. Az étteremben majdnem felbomlott a rend. Vacsora közben is átszaladgáltunk egymás asztalához. Schulze még a városban volt, de már nem járt be. Vasárnap bejön majd elbúcsúzni a századtól. Másnap a tanteremben Merényi felállt és kihirdette, hogy ajándékra gyűjtünk Schulze tiszthelyettes úrnak, mindenki befizet 6000 koronát. Medve felpattant. Mi az? Nézett rá Drág összevont szemöldökkel. Van valami megjegyzésed? Van, mondta Medve, sápadtan a dűtől. Elefes! Drág Merényi mellett állt. Szeredinek gyorsan kapcsolt az esze, és közbevágott. Látta, hogy Medve beszámíthatatlan, és pillanatok alatt bajba keveri magát, ha észhez nem tér. Ne marháskodj, Medve, mondta nyugodalmas hangon ülve a helyén. Nekem megér 6 ficset, hogy soha az életben nem látom többé Schulze pofáját. Nekem is, kiáltott a Lackovics Sándor nevetve. Látod, mondta Szeredi. Megszavazzuk. Megszavazzuk, mondtam én is. Hirtelen Cakó is közbe kiáltott, és Gerben is, aztán Homola is. Megszavazzuk. Merényi rávágott töklével az asztalára. A többiek, akik szintén kezdtek bele kiabálni, elhallgattak. Medve éppen leült és elfordult. Most visszafordult ültében. Csak azt láttuk, hogy Merényi szinte remeg a dűtől, és dadogva káromkodik ránk. Kús, szavaztok majd! Mit? Nem tudta kifejezni magát, de nem is akarta. Félbehagyott egy káromkodást, rávágott még egyet az asztalára, és leült. Drág várt egy kicsit, aztán kijelentette, vacsora előtt beszedem a pénzt. Így hát, összeadtuk a Schulze búcsú ajándékát. Jaksnak nem volt 6000 koronája, de eladta Kapp Péternek 6 napi uzsonna kenyerét. Ilyenkor, közvetlenül szabadság után, alacsony volt az ennivaló árfolyama.